Azért neveztük trollkodásnak, mert hogy ez a szimbolikus vagy politikai oldal az elnökségnek, ez szerintünk nem nagyon szólt másról, mint arról, hogy provokálta, kész akarva tudatosan provokálta az Európai Unió intézményrendszerét, az Európai Unió többi tagállamát, ezt a mainstream politikai osztályt végül is, amivel ő amúgy is azzal szemben fogalmazza meg magát, tehát hogy az a cél, hogy foglaljuk el Brüsszelt, annak a célnak, vagy ahhoz a célhoz vezető úton szerintem Orbán Viktor számára nagyon fontos volt az elnökség.
A közösségi média könnyű elérhetősége, etikai és tartalmi ellenőrizetlensége miatt új fogalmat kellett megtanulnunk, és új következményekkel kellett szembenéznünk az elmúlt években. Az álhírek, a dezinformáció terjedése több oldalról is fenyegetést jelent, valóságérzetünk, a források hitelessége, a morális mértéktartás, de még a hatalom gyakorlása, megszerzése és megőrzése oldaláról is. Ez a Dezinformáció hatalma, a Political Capital és a Szabad Európa podcast sorozata.
Jó napot kívánok, ez itt a Dezinformáció hatalma, László Róberttel és Hunyadi Bulcsúval, a Political Capital két elemzőjével, én Benyó Rita vagyok, sziasztok! És a mostani adásban a magyar uniós elnökséget fogjuk elemezni, annak a mérlegét fogjuk megvonni. És kezdjük talán egy ilyen általánossal, hogy mi jellemezte egyáltalán az uniós elnökségünket, mennyire volt ez egy politikai uniós elnökség, mennyire volt technokrata, mennyire koncentráltak az ügyekre, mennyire a politikai szólamokra.
Inkább egy kétarcúság jellemezte ezt, de hát Orbán Viktor nem csinált belőle titkot, hogy egy politikai elnökségre készül, sőt egy utólagos Magyar Nemzet interjúban ő ezt el is mondta, hogy ezt a döntést ők tudatosan hozták meg, és hogy az célja volt neki, hogy erre az elnökségre hosszasan emlékezzenek. Ez valószínűleg bejött, tehát emlékezni fognak rá, az más kérdés, hogy az elért eredmények lesznek maradandóak, emlékezetesek, vagy inkább az az unortodoxnak mondható szerepfelfogás, ami jellemezte ezt az elnökséget. Sokkal inkább ez is Orbán Viktor harcos imidzséről szólt, ami kezdődött ezzel a békemissziónak nevezett diplomáciai turnéval, amit már az elnökség első napjaiban véghez vitt, lényegében megkerült a földet néhány nap alatt, és találkozott Zelenszkijjel, Putyinnal, kínai elnökkel, és az akkor még nem elnök, de még kampányoló Donald Trumppal is, és hát tette ezt úgy, hogy az első fázisokban még ott volt az elnökségi logó a különböző Facebook bejegyzések, meg az X-en közzétett bejegyzések mellett. Sosem állította, hogy ő EU elnökként látogatta körbe ezeket az országokat, de hát elég sok kritikát kapott amiatt, hogy mégiscsak úgy tűnt fel, mintha elindult az elnökség, és akkor ő most ezt EU elnökként végzi ezt a diplomáciai turnét. Ennek lett eredménye, hogy később el is tűntek az uniós, az EU24 Magyarország logók a különböző megnyilvánulásokról. És közben pedig volt egy teljesen szakmai alapon jól felkészült stáb, akik igyekeztek úgy levezényelni ezt az elnökséget, hogy ez fennakadások nélkül működjön. És hát az EU elnökség az eleve egy ilyen olyan szerep, amiben leginkább egyeztetni kell, koordinálni kell, közös nevezőre kell hozni a különböző feleket, és ez az alsóbb szinteken tényleg többé-kevésbé jól működött, úgyhogy ez a kettős arca van ennek az elnökségnek. Nyilvánvaló, hogy nem arról fognak emlékezni a magyar elnökségre, hogy rendben ment-e a szervezés az októberi, nem tudom milyen budapesti eseményen, hanem hát sokkal inkább arról, hogy milyen porokat kavart, amikor Orbán Viktor a saját javára próbálta kihasználni ennek az előnyét.
Ja, az elemzésetekben úgy fogalmaztok, hogy ezt a kétarcúságot úgy fogalmazzátok meg, hogy a becsületes broker és a trollkodás, ezt egy kicsit fejtsük ki, hogy a trollkodás például az mit jelent, a becsületes brokert azt jobban értem ebben, aki intézi úgy az ügyeket, ahogy most az előbb említetted, Robi, de miben trollkodtak?
Hát ahogy Robi említette, szerintem a trollkodásnak egyik legfőbb megnyilvánulása az úgynevezett békemisszió volt, erre ugye sorkult egyszer az elnökség elején, másszor pedig az elnökség végén, tehát ilyen keretes szerkezetet adott neki Orbán Viktor, ez szerintem nagyon jól mutatta, hogy mi is az ő valódi célja ezzel az EU elnökséggel, és azért neveztük trollkodásnak, mert hogy ez a szimbolikus vagy politikai oldal az elnökségnek, ez szerintünk nem nagyon szólt másról, mint arról, hogy provokálta, kész akarva tudatosan provokálta az Európai Unió intézményrendszerét, az Európai Unió többi tagállamát, ezt a mainstream politikai osztályt végül is, amivel ő amúgy is azzal szemben fogalmazza meg magát, tehát hogy az a cél, hogy foglaljuk el Brüsszelt, annak a célnak, vagy ahhoz a célhoz vezető úton szerintem Orbán Viktor számára nagyon fontos volt az elnökség. És a trollkodás provokációban nyilvánult meg például, amit a Robi mondott, hogy az EU elnökségi logót felhasználja olyan eseményeken, amelyek hivatalos bilaterális találkozók, tehát hogy hivatalosan Orbán Viktor ott magyar miniszterelnökként szerepelt, és nem EU elnökként, vagy EU tanácsi elnökként, erre ugye semmilyen felhatalmazása nem volt a többi EU tagállamtól. De nem csak a szimbólumokban, vagy a megjelenésben provokált, hanem az üzeneteivel is provokált, tehát hogy ugye ezekkel az üzenetekkel, vagy ezeken a béke missziókon, ahogy a nevében is benne van, ezt a béke üzenetét képviselte, tehát hogy Magyarország azért lép fel, hogy Ukrajnában, vagy az orosz-ukrán háborúban minél hamarabb béke jöhessen létre. Azért, ha az ember ránéz a térképre, meg megnézi kicsit a gazdasági adatokat, akkor látszik, hogy Magyarország azért nem az a súlyú, se az EU-ban nem az a súlyú tagállam, se a világpolitikában nem az a súlyú szereplő, amelyik hitelesen és eredményesen tudna egy béke narratívát, vagy egy béke missziót képviselni.
Ja, bocsánat, hogy közbevágok, ezt mintha Orbán Viktor aztán karácsonykor el is ismerte volna, ugye eredetileg egy ilyen karácsonyi tűzszünetet hirdetett meg, és aztán mondta, hogy hát igen, ez végül is a részéről csak egy javaslat volt, tudja, hogy nincs akkora súlya, hogy ezt ő maga el tudja érni.
Így van, és azt is mondta, hogy át is adja a stafétát a nagyfiúknak, és hogy ezt ők már intézzék tovább. Tehát, hogy azért is volt ez trollkodás, mert hogy ez egy szimbolikus eseménysor volt, ami azt a célt szolgálta, hogy ezt az üzenetet a világpolitikai színpadra fölvigye. Egyrészt szólt a belföldi szavazókhoz értelemszerűen, de szólt ez bőven volt külpolitikai üzenete is, és én azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy arányban ez egy ilyen gesztus is volt Donald Trump felé, tehát hogy ő effektíve előkészítette az utat, amit szerinte aztán Donald Trumpnak követnie kéne. Most az utóbbi napokban azért nem azt látjuk, hogy e felé haladnak az események.
Ugye előzetesen volt sok olyan vélemény, több tagország megfogalmazta, hogy egyáltalán az elnökséget nem kellene odaadni Magyarországnak. Egyrészt ennek mennyire volt már akkor is bármilyen valós alapja, a támogatottsága, másrészt ez a hozzáállás, ez az attitűd, ez javult vagy romlott az uniós elnökség végére?
Hát az ország és a magyar kormány megítélése sokat nem javult, de azt gondolnám, hogy az, hogy ne lehessen Magyarország az unió soros elnöke, ez nyilván megfogalmazódott néhány EP képviselő fejében, és voltak is erre vonatkozó nyilatkozatok, de azért ennek komoly esélye, realitása ez valójában nem volt, és ez ugye nem is történt meg. Mindenféle forgatókönyveket kitaláltak, hogy lehetne legalább a magyar elnökség szárnyait megnyesegetni, de igazából ez nem ért annyit, hogy ez eljusson egy olyan fázisba, hogy erről egyáltalán komolyan tárgyaljanak, és ilyen tényleg soha korábban nem volt, hogy az elnökséget valaki ne tölthette volna be. De nem függetlenül attól, hogy tényleg azért az uniós elnökség az egy nagyon korlátozott ügyvivői szerep elsősorban, és ettől nem érdemes senkit sem megfosztani, hogyha ne adj Isten ez megtörtént volna, szerintem ez elég nagy baj lett volna minden tekintetben. Nem hinném, hogy ezzel bármilyen eredményt elértek volna annak tekintetében, hogy pacifikálták volna Orbán Viktort, sőt valószínűleg akkor még harsányabban támadná az uniós mainstreamet. Így azért mégiscsak valamiféle féket ez jelentett. Gondoljunk például a novemberi EPC találkozóra, ami itt volt Budapesten, és igaz másokból, mert hogy akkor tényleg Orbán Viktor pillanata jött el, két nappal Donald Trump megválasztása után, de akkor tényleg mindenki úgy volt vele, hogy Budapesten jól érzi magát, most ez az a hely, ahol tudunk először mi európai vezetők ebben az új geopolitikai környezetben egyeztetni, és Orbán Viktor egy kiváló házigazdaként pozícionálta magát, és akkor azt mondta, hogy tényleg tegyük most félre az ellentéteket, azt majd Brüsszelben megvívjuk, most Budapesten mindenki élvezze a vendégszeretetet. Tehát ki tudta ezt használni, ezt a hát talán ilyen bűbájosnak is mondható vezetői szerepet, 3 héttel azután, vagy nem tudom, 4 héttel azután, hogy Strasbourgban, meg egyébként megvívta a strasbourgi csatát, és arról még videósorozatot is forgattak, ahogy Orbán Viktor lényegében legyőzi Strasbourgban az elitet. Tényleg 20 epizódos sorozatot forgattak erről, és ezt a 20 videót hirdették a különböző közösségi média csatornákon. Még belemeltünk majd ezeknek a részleteibe is, csak csak azt akartam ezzel jelezni, hogy azért a fő csapás irány az mégiscsak az volt, hogy meg kellett trollkodni ezt az elnökséget, és olyan nagyon nem is zavarja azt szerintem Orbán Viktort, hogy az összmegítélése a mainstream szemében az nem javult, hanem is valamennyit bizonyosan romlott is, ellenben a saját frakciója, a Patrióták frakció, és még az onnan jobbra lévő szuverenista frakciók szemében bizonyosan erősödött az addig is elég erőteljes nimbusza.
Ha már említed ezeket a videókat, akkor itt egy picit viszont álljunk meg, hogy milyen eszközöket használt a kormány, illetve a Fidesz, vagy a Rogáni gépezet aztán arra, hogy a saját üzeneteiket átvigyék, és ezek az üzenetek, vagy ezek a videók például mennyire találkoznak a valósággal, tehát itt kicsit behozhatjuk talán a címünket is, tehát mennyire éltek dezinformációs lehetőségekkel itt. Annak okán is, hogy talán kevesebbet tudnak az átlagpolgárok az unió működéséről.
Szerintem a belföldi kommunikációban is nagyon látszott ez a kétarcúság az elnökségnek, illetve az is nagyon látszott a belföldi kommunikációban, hogy mi volt a kormány célja ezzel az elnökséggel. A szakpolitikai kommunikáció az szinte gyakorlatilag nulla volt Magyarországon. Bóka János kommunikált erről nagyon sokat persze, meg kormányinfón, stb. Volt erről szó, de hogy mondjuk ha azt nézzük, hogy hogyan, mit hirdettek, milyen tartalmakat hirdettek és mennyire, akkor abból nagyon világosan látszik, hogy mondjuk Bóka János tényleg ilyen szakpolitikai fókuszú kommunikációja az azt hiszem, hogy néhány ezer eurót ért el, tehát hogy nagyon minimális volt, szemben azzal, amit Orbán Viktor aztán a politikai üzenetek hirdetésére fordított, az meg 34 millió forint volt, tehát hogy óriási a különbség, és ez a 34 millió forint hirdetés, ez két témára ment el. Az egyik, amit Robi említett, ez a úgynevezett strasbourgi csata, tehát hogy az alkalom, amikor a magyar EU elnökség bemutatta a programját az Európai Parlamentben, és ott egy nagyon heves szóváltásra került sor, nem csak az EP képviselőkkel, ami egyébként teljesen várható volt, hanem, és ami meglepő volt, az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel. Majd arról is szívesen beszélek, hogy szerintem példátlan volt ez az EU elnökség, és az egyik ok, amiért példátlan, vagy az egyik jele, ami, hogy példátlan volt, az ez volt, hogy olyan, hogy az Európai Bizottság elnöke ennyire nyíltan és konfrontatívan áll egy tagország miniszterelnökéhez egy ilyen alkalmon, ez korábban nem fordult elő. Tehát ez volt az egyik téma, amit...
És kihagyták a budapesti vizitet is, amire megint csak nem volt korábban példa.
Tehát ez volt az egyik téma, amit hirdettek, és a másik téma, amit hirdettek, azt most így felfejtettem.
Az most hirtelen nekem se jut eszembe, de az elemzésünkben ott van. Igaz, hogy angol nyelvű, két heti elemzéseink voltak az elnökség ideje alatt, és a final reportot, az összefoglaló reportot is meg lehet találni, és ebben ott van, és érhetőek meg lehet tekinteni ezeket a videókat, hogy mik azok, amik összesen több mint 30 millió forintot értek.
Bocsánat, közben eszembe jutott, a békemisszió volt a másik, és ez az, amit a Robi említett is már korábban, hogy a békemissziós videókon ott van az európai, az EU elnökség logója, ami hivatalosan nem szabadott volna, hogy ott legyen. Tehát ez a két téma, az EU, a békemisszió, illetve a strasbourgi csata volt ez a két téma, amit nagyon erősen hirdetett Orbán Viktor 34 millió forintért. Tehát, hogy csak a politikai üzeneteket és a szimbolikus akcióikat hirdették, a szakpolitikai kommunikációról alig volt szó.
Volt-e bármi olyan szándék, vagy kiolvasható-e bármi olyan szándék a kormányzati mozgásból, hogy azért mégiscsak akár fel lehetett volna ez diplomáciában arra használni, hogy kicsit barátságosabban álljanak hozzánk, mi egy kicsit barátságosabban álljunk az EU-hoz, netán az uniós pénzcsapokat kicsit megolajozzák, és könnyebben jöjjenek a források. Bármi ez irányú mozgás látszott-e ebben a fél évben?
Rövid válasz az az, hogy nem. Valószínűleg ők ezt fölmérték, hogyha egy politikai elnökséget visznek, és igazából a rendszer jellegéből az következik, hogy nem is tudnak másfajtát vinni, akkor az nem fog abba az irányba mutatni, hogy akár informális csatornákon úgy polírozzák a saját imázsukat, hogy talán közelebb kerüljenek az EU forrásoknak a kiolvasztásához. Nyilván voltak ilyen-olyan tárgyalások ezügyben, de hát alapvetően tényleg nagyon egyértelmű dolgokat kellene meglépnie a magyar államnak ahhoz, hogy ezeket a forrásokat ki lehessen olvasztani. Ezekben ők nagyon makacsak, nem is azt, hogy makacsak, hanem a politikájuk lényege, hogy ezeket nem lépik meg, nem fognak az uniós ügynökséghez csatlakozni például, uniós ügyészséghez csatlakozni például, a kiszervezett egyetemeknek még a kuratóriumi tagságára vonatkozó kritériumokat sem kívánják a jelek szerint úgy átírni, hogy az az unió számára elfogadható legyen. innentől kezdve hiába is tudnák valamelyest a saját imázsukat polírozni, nem, ez érdemi eredményhez nem tud vezetni, így aztán olyan nagyon komoly erőfeszítés erre vonatkozóan nem is történt.
Igen.
Csak egy kis kiegészítés, bocsánat, ugye az előbb említettem, hogy miért, hogy szerintem tényleg példátlan volt az EU elnökség, a Robi említette a bevezetőjében, hogy kérdés, hogy miről lesz emlékezetes az elnökség, illetve szerintem nem kérdés, de hogy azért, és de a példátlansága is szerintem egy fontos dolog, hogy ugye beszéltünk arról, hogy mennyire volt politikai, ahelyett, hogy ez az őszinte közvetítői szerepet vette volna fel a kormány jelentős részben, de hogy nagyon példátlan volt az EU elnökség abban a tekintetben, amilyen viszony van Magyarország és a többi tagállam és az Európai Bizottság között. Tehát, hogy szerintem olyan tényleg nem volt még, hogy egy ennyire az összes többi, vagy szinte az összes többi tagállamban ennyire feszült viszonyban, és az Európai Bizottságban is ennyire feszült viszonyban levő tagállam vegye át az elnökséget, és ezért is volt az elején, vagy már az elnökséget megelőzően egy ilyen vita, vagy viták az EP-ben arról, hogy szabad-e Magyarországnak megengedni, hogy EU elnök legyen. Ezt a feszült viszonyt jelezte az, amiről korán most utáltunk, vagy beszéltünk, hogy az Európai Bizottság elnöke mennyire élesen támadta a magyar kormányt, kifejezetten bizonyos témák, szakpolitikák miatt, vagy hát leginkább főleg az orosz barátság, illetve az ukrán ellenessége miatt. Számos szimbolikus egyéb jellemző volt, tehát hogy tagállamok vagy bojkottáltak informális tanácsüléseket Budapesten, hogy a bizottság nem jött el Budapestre, tehát nagyon sok ilyen jel volt, ami mutatta azt, hogy mennyire példátlan, és valószínűleg ez is lehetett az ok, amiért Orbán Viktor politikai elnökség mellett döntött, mert úgy gondolta, hogy azt úgyse fogja tudni lehozni kvázi az EU elnökség révén, hogy a saját imázsát feljavítsa. Ugye ahogy a Robi is említette, az EU elnökség alapvetően arról szól, hogy az egyik tagállam menedzseli az ügyeket fél évig, úgy, hogy az mindenkinek jó legyen, és a közös ügyeket próbálja a közös szellemiségben előre vinni. És azért nagyon sok tagállam ezt tényleg úgy csinálja, hogy utána egy megbecsülés övezi a többi tagállam körül, vagy körében, mert hogyha valaki ezt jól csinálja, akkor azért tud mozgatni ügyeket.
Orbán Viktor ugye a záró értékelő beszédében viszont épp arról beszélt, hogy hát most a kritikusoknak is egy kicsit csendben kell maradniuk, mert hát lám-lám mennyi nagyon fontos, akár évek, akár évtized óta húzódó ügyben sikerült pontot tenni az ügyre, és sikerült előre lépni. Ilyen például ugye a schengeni csatlakozás, vagy a schengeni kör bővítése, ilyen a bővítési stratégiának és a bővítésnek az előmozdítása, vagy akár a versenyképességi terv elfogadása. Ezek mekkora súllyal vannak, mennyire tényleg akkora érdemek, mint ahogy Orbán Viktor erről beszélt a záró értékelésében.
Ezek között van tényleges eredmény, és van közöttük olyan is, aminek inkább a füstje nagy, mint a lángja. Valószínűleg az egyik legnagyobb eredmény, hogy a bővítés tekintetében tényleg sikerült érdemben előrelépni több balkáni országgal is, Montenegróval, Albániával, több fejezetet sikerült lezárni, és most már van céldátumuk is, hanem is a csatlakozásra, de arra vonatkozóan 2026 és 2027 az egyik és másik ország esetében, amikorra szeretnék lezárni az összes fejezetet. Ebben tényleg történtek érdemi előrelépések, és ami még talán ennél is fontosabb, hogy Szerbia csatlakozásával kapcsolatban sikerült egy olyan helyzetet kialakítani, ahol most már a tagállamok többsége nem ellenzi, hogy Szerbia is előrelépjen, és bizonyos klaszterekben már meg fogják tudni nyitni legalábbis a tárgyalásokat. Tehát ez nem jelenti azt, hogy Szerbia a záros határidőn belül oda kerülhetne, hogy az EU tagjává váljon. Mindenesetre ebben tényleg sikerült egy nagy lépést tenni előre. Bosznia-Hercegovina tekintetében sokkal kevésbé, ennek ott a bonyolult politikai helyzet miatt erre Magyarország valószínűleg nem is lett volna alkalmas, és ami egyébként fájdalmasan látványosabb, hogy Ukrajna meg Moldova tekintetében viszont az ég egyet a világon semmi nem történt.
De ezt a magyar kormány mondjuk Ukrajna tekintetében sokszor elmondta, és most is elmondta a záró értékelésében a miniszterelnök, hogy azt inkább kifejezetten blokkolni szándékoznak, mint sem elősegíteni.
Igen, ez így van. Mégis ez tűnik, tehát a Montenegro, Albánia és Szerbia vonatkozásában ott vitathatatlan érdemei vannak a magyar elnökségnek. Schengen tekintetében, ami a leglátványosabb eredmény, ott is tett erőfeszítéseket a magyar kormány, hogy még pontosabban az EU elnökség, hogy még ebben az időszakban ez történjen meg, és ez nem volt biztos, hogy ez sikerült, tehát nyári hónapokban még azért ez nem volt teljesen egyértelmű, hogy az osztrákok fognak változtatni az álláspontjukon, ők voltak azok valójában, akik ezt már régóta blokkolták, és végül ők megváltoztatva az álláspontjukat, lényegében zöld utat adtak ennek az egésznek. Tehát itt ez inkább az osztrákokon múlott, mint a magyarokon, de tény, hogy ebben sok egyeztetést kezdeményezett a magyar fél, és nagyon látványosan ezt a végén be is húzták, és közös sajtótájékoztató a román, az osztrák, a magyar fél részéről, így a nagy bejelentés és a belügyminiszterek ezt aztán szentesítik. Tehát ebben tényleg volt erőfeszítés a magyar kormánynak, de hogy ez elsősorban azért ez nem rajta múlott, és azt is kevesen tudják, hogy igazából a légi és a tengeri kikötők tekintetében ez már korábban megvalósult, 2024 március végén, ha jól emlékszem, és csak a szárazföldi csatlakozás az, ami így akkor idén évelején húzták be. A harmadik, amit említettél, és igen, az volt még, amiről nagyon sokat beszélt, nem is csak a Orbán Viktor, hanem tényleg Varga Mihálytól kezdve Bóka Jánoson át ezt a témát próbálták sokkal napirenden tartani, ez a versenyképesség. Hát itt valóban elfogadták ezt a budapesti deklarációt, ami egy színes szagos dokumentum, de igazából ez csak egy lépés abban a folyamatban, ami már évek óta zajlik, és igazából ezt a bizottság már régóta észlelte ezt a problémát, hogy az Európai Unió versenyképessége elmarad Amerikájétól, Kínájétól, és hogy ebben nagyon fontos lépésekre van szükség, és ezzel ők már korábban megbízták két volt olasz miniszterelnököt, köztük Mario Draghit, és ez a Draghi jelentés az egy sokkal fontosabb dokumentum ennek tekintetében, mint ami a Budapest deklaráció lett. És hát Orbán Viktor ezt szerette volna, hogy ez a sokat emlegetett konnektivitás fogalma ez bekerüljön, nem került be. Az Európai Unió az sokkal óvatosabb, finoman szólva, a Kína tekintetében, mint Magyarország lenne. Egyébként arra gondoltam, hogy utólag lehet, hogy Orbán Viktor nem is annyira bánja, hogy ez a konnektivitás, ez nincsen benne, így Donald Trump beiktatásával, mert hát, hogyha valaki Kínával szembe határozza meg magát, az az amerikai elnök, ez az egy apróság is mutatja, hogy azért az, ami novemberben még úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy számára kedvező, annak később még ő maga is lehet, hogy tud örülni, elég gyorsan változnak a dolgok.
Hogyha a magyar kormány nem a politikai elnökség mellett dönt, akkor ebben az időszakban, ami ugye eleve egy ilyen átmeneti időszak volt, amikor az elnöki tisztséget ellátta Magyarország, hiszen a júniusi választás utáni időszakban az uniós új intézményrendszerek felállása előtt vagy közben volt a magyar elnökség. Tehát, hogyha nem úgy döntenek, hogy politikai elnökséget akarnak vinni, akkor egyébként lett-e volna bármilyen érdemileg több lehetőségük, szakpolitikában több előre mozdulási lehetőségük, vagy eleve ez egy olyan időszak volt, amikor bárki látja is el az elnöki tisztséget, sokkal többet nem tudott volna elérni.
Erről voltak előzetesen is találgatások, hogy a szerencsés véletlennek köszönhető, hogy Magyarország pont ebben az időszakban kapta meg az EU elnökségét.
Mármint az EU26-ok szerint.
Igen, valószínűleg igen, mert ezt a menetrendet nagyon, most nem is emlékszem, hogy mikor állították össze, de 2030-ig fut, tehát hogy ezt ilyen hosszú, tehát hogy a nagyon hosszú ciklusra előre határozzák meg, hogy melyik ország mikor kapja meg az EU elnökséget. Tehát én azt gondolom, hogy ez szerencsés vagy szerencsétlen véletlen, ki hogy látja. És igen, sok szó volt korábban is arról, vagy abban a vitában, amikor beszélgetés volt arról, vagy ötletek felmerültek, hogy Magyarország elnökségét el kell venni, vagy valahogy korlátozni, vagy bojkottálni, akkor elhangzott az érv is, hogy azért olyan sok minden nem tud történni, tehát nagy kárt, ugye ez volt a fő érv, hogy valahogy enyhíteni kell a kárt, vagy meg kell előzni a kárt, amit Magyarország EU elnökként tudna tenni az Európai Uniónak, és volt egy ilyen érv, hogy olyan sok kárt nem tud tenni Magyarország ebben az időszakban, mert hogy ez ugye az intézményi átmenet időszaka, amikor ugye újra felállnak az európai parlamenti választás után felállnak az új EU intézmények, kialakulnak az új szabályok, a személyi összetétel, az új politikai irányvonalak. Azért mi amikor így megnéztük azt, hogy hány jogszabályt tudtak véglegesíteni, vagy hány megállapodást tudtak elérni, hány közös tanácsi következtetést tudtak elfogadni, akkor azért, ha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy ezek alacsonyabbak, mint amiket hasonló időszakban más korábbi elnökségek el tudtak érni. Tehát, hogy például, amikor 2019-ben vagy 2014-ben ugyanebben az időszakban sorra került elnökségek, számszerűleg több ilyen jogi aktust vagy egyeztetési aktust tudtak lezárni. Tehát ez azt mutatja, vagy azt vetíti, vagy vetíti fel, hogy a magyar EU elnökség az feltehetően a lehetőségeihez képest is talán kevesebb dolgot tudott elérni.
Mennyiben változott, vagy változott-e bármennyiben is az utolsó hetekben Donald Trump győzelmével, akár a magyar kormány testtartása az elnökségben, akár a magyar kormányhoz való viszonyulása a többi tagországnak, hisz mégiscsak az jött be, amit Orbán Viktor várt.
Ez leginkább a novemberi budapesti csúcson volt érezhető, hogy előtte tényleg hetekig arról szóltak így a diplomáciai pletykák, hogy egyáltalán megvalósul-e, eljönnek-e, mindenki itt lesz-e. Végül itt volt mindenki, és ebben óriási szerepe volt annak, hogy Donald Trump két nappal előtte nyerte meg az elnök választást, és egyébként akkor omlott össze a német kormány, tehát Európában azért eleve volt egy ilyen krízis helyzet, tehát sok ér szólt amellett, hogy ha bárhol is tudnak európai vezetői találkozni, jelesül Budapesten, akkor jöjjenek el mindannyian. Ez így is történt, és ott akkor a legtöbb európai vezető ez mondta is, hogy igen, ez most vitán felül Orbán Viktor pillanata, tehát ő akkor tényleg a bűnbájos vezető.
Meg is erősítette az ő pozícióit?
Hát hosszú távon ez ki fog kopni, de hát azt tudjuk a politikából, hogy minden nap meg kell nyerni a politikai küzdelmeket, és ahhoz képest, ahogy a békemissziónak nevezett diplomáciai turné idején nyáron állt Orbán Viktor szénája, vagy ahogy októberben a strasburgi csata idején, akkor az ő ázsiója tényleg legalábbis az európai mainstream szemében hát nagyon-nagyon mélyen volt. Ehhez képest novemberben ő volt a bűbájos házigazda, és akkor mindenki elismerte, hogy ez az ő pillanata, és hogy az előbb említettem, ő maga is tett ekkor gesztust. Utána már olyan nagyon sok minden nem történt ebben az elnökségben, még a decemberi csúcsra készültek, és a legfontosabb igen az az volt, hogy be tudják még húzni a Schengent, de ez más szinteken zajlott le. Tehát itt nem Orbán Viktor személyesen volt az, aki ezt kitárgyalta, tehát ez sokkal inkább az egész elnökségnek az apró munkáját dicséri, hogy ezt sikerült összehozni. De a decemberben már nem az volt a téma, hogy itt akkor ilyen nagy váltás van amiatt, mert más színű elnök érkezik Amerikában.
Csak annyival egészíteném ki, hogy szerintem abban a pillanatban tényleg egy ilyen nagyon pragmatikus érdek volt mind a két fél részéről, hogy ez egy nyugodt időszak legyen. Ugye Robi elmondta, hogy mi volt az európai vezetők érdeke, Orbán Viktornak is az volt az érdeke, hogy ő úgy mutassa be magát, mint egy békés házigazda, de hogy az alapvető, a feszültség okai azok nem oldódtak meg. Tehát az, hogy a többi tagállammal, illetve az Európai Bizottsággal miért olyan feszült Magyarország viszonya, vagy Magyarország miért vált elszigetelté az EU-n belül, ezeknek az okai nem oldódtak meg, és ezt olyanok is mutatták, mint amikor ott a belga miniszterelnök volt, aki megkérdezte Orbán Viktort a hírek szerint, hogy miből épült ez a stadion. Tehát, hogy továbbra is ott tehát Orbán Viktor vagy az magyar kormány megítélése az nem változott meg, csak tényleg akkor volt egy olyan pillanat, egyrészt az amerikai elnök választása miatt, másrészt meg szerintem az is benne volt Orbán Viktor szempontjából, hogy ő viszont be akarta húzni ezeket a szakpolitikai eredményeket, amik akkor realizálódtak, ugye említette a Robi Schengent, de akkoriban az EU elnökség végén történt meg a közös agrárpolitikára való rábólintás is, arról egy közös tanácsi határozat kiadása. Tehát azért voltak a végén olyan szakpolitikai eredmények a csőben, amiket szerintem Orbán Viktor még le akart húzni, és ezért sem akarta ott konfrontációt. Konfrontációra keríteni a sor, de hogy szerintem az alapok azok nem változtak meg.
Ha már elszigetelődés, ugye szintén a záró értékelő beszédében Orbán Viktor arról beszélt, hogy hát szeretne ő ennyire elszigetelődve lenni, mint amilyen képeket lehetett róla látni, illetve hát azért erre az időszakra tehető az is, hogy sikerült összegründolnia a Patrióta frakciót, még hogyha nem is az elnöksége okán, de hát mégiscsak ez az júniusi választás után egy nagy eredménye Orbán Viktornak. Ez az uniós elnökség bármennyire is befolyásolta-e az EP-ben való pozíciószerzését, az ottani megerősödését, és ennek a harmadik, az EP-n belüli harmadik legerősebb frakciónak a létrehozását?
Szerintem nem igazán. Szerintem az Orbán Viktor személyes, és a Fidesz mint pártnak a sikere, Ezt előtte kevesen feltételezték volna, hogy lényegében a régi ID frakciót azt lenullázva és egy AfD mentesítve úgy tudja újra létrehozni, újra pozícionálni, hogy azt, még az európai nyilvánosságban is úgy jött le, hogy ez Orbán Viktor frakciója, amihez mindenki más csatlakozik. Ez mindenképpen az egyik legnagyobb politikai siker, amit ő elért, de egyébként ezt már közvetlenül a választás után elkezdték szervezni, nem nagyon vesztegették az időt. Nyilván megvolt ez a terv, előtte erről nem beszéltek, de én nem hinném, hogy ezt másnap kezdték el nulláról felépíteni, hanem volt egy ilyen gondolatuk, hogy akkor ez lesz az irány, és ez már júniusban, hogyha még nem is realizálódott, de az egyeztetési folyamat az már akkor megkezdődött, tehát még az elnökség előtt, ami július 1-ével indult, és ez a kettő, én megítélésem szerint legalábbis elválik egymástól.
Csak annyi szerintem is az összefüggés, hogy a tanácsi elnökség alkalmat adott Orbán Viktornak arra, hogy azokat az üzeneteket, amit egyébként a patrióták képviselnek, azt ő ilyen világpolitikai vezető nimbuszában elmondja a világpolitika színpadán.
Fontos üzenete volt Orbán Viktornak még a kampányban is, és aztán most szintén a záróbeszédében is, hogy ő el akarja foglalni Brüsszelt, és hogy a patrióta frakciónak is az a legfontosabb küldetése kvázi, hogy hát átvegyék a domináns szerepet Brüsszelbe, és ne az legyen a domináns, ahogy a 26-ok viszonyulnak például Magyarországhoz a jogállamisági kérdésekben, hanem szépen lassan igazából politikailag elfoglalják ők Brüsszelt, ugye most arról is beszél, hogy Washingtonon keresztül kell elfoglalni, illetve hát ugye, hogy a Washingtonból áttelepült demokratákat és sorosista ügynököket kell valahogy most eltávolítani. Ez mennyire befelé kommunikáció, mennyire belföldi kommunikációja Orbán Viktornak, mennyire ez a patrióta frakció általános kommunikációja, mert arról talán itthon kevesebbet tudunk, tehát mennyire az az attitűdje a patrióta frakcióknak, hogy ők egy ilyen illiberális szellemet akarnak elterjeszteni egész Brüsszelben?
Hát a patrióta frakciónak szerintem az a célja, ami Orbán Viktornak is a célja, hogy átalakítsák az EU-t, és ők kerüljenek a vezető pozícióban. Ugye ezt szolgálta az a közös frakcióalapítás is az Európai Parlamentben, és tényleg az egy nagy meglepetés volt, hogy rögtön az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakcióját tudták összehozni. Át tudtak csábítani tagokat az ECR, tehát a konzervatív frakcióból, át tudtak csábítani akár még a Renew frakcióból is egy tagot. Tehát ez tényleg egy komoly munka állt ez mögött, aztán ott kellett szembesülniük azzal a realitással, hogy őket viszont nem tekintik partnernek a mainstream frakciók, ami szerintem ez komoly bosszúságot is okozott a patrióták között. De ettől függetlenül mozog az a másik cél, hogy viszont az Európai Tanácsba, vagy az Európai Unió tanácsában mindkettőben ott legyenek viszont a képviselőik, amihez ugye meg az kell, hogy tagállami kormányokban kapjanak szerepet ezek a pártok. És ezen a fronton már egyáltalán nem állnak olyan rosszul, ugye ha megnézzük azt, hogy mondjuk Ausztriában hogy alakulnak a fejlemények, ha megnézzük azt, hogy mondjuk Franciaországban mennyire ingatag a politikai légkör, és más tagállamokban is azt látjuk, ugye Hollandiában is Geert Wilders pártja, a Szabadságpárt az ugyan nincs benne hivatalosan a kormányban, de a kormány támogató pártok közül a legerősebb párt, és a népszerűségi adatokat is vezeti. Tehát azt látjuk, hogy nagyon sok tagállamban ezek a pártok azért vezetik a népszerűséget, vagy legalábbis a második hely környékén vannak, tehát hogy nagyon, nagyon jók a pozícióik. És én arra számítok, hogy a következő években ez az erősödés, ez folytatódni is fog. Tehát egyre több tagállamban merülhet fel az esély, hogy ezek a pártok így vagy úgy kormányra kerülnek, és aztán, hogyha kormányra kerülnek, és ott ülnek a tanácsban, akkor már tényleg komoly szerepük lehet abban, hogy az Európai Unió politikáját módosítsák. De van egy nagyon fontos dolog még szerintem, az, hogy melyik párt milyen stratégiát követ, és ebben már egyáltalán nem egységesek ezek a pártok, attól függetlenül, hogy ugyanabban a frakcióban ülnek. Orbán Viktor ugye nagyon azt mondja, hogy el kell foglalni Brüsszelt, nem nézek se jobbra, se balra, nem állok le senkivel beszélni, hanem én bevonulok, betöröm az ajtót és berontok. Más pártok nem feltétlenül ennyire radikálisak ebben a tekintetben, és azt mondják, hogy én együttműködöm a közép pártjaival is.
Annak ez a Meloni-féle politika.
Akár a Meloni, de mondjuk most éppen a francia nemzeti tömörülés jelentkezett be arra, hogy az EPP-vel közösen vizezzék fel, vagy töröljék el ezt a zöld átállás politikát, tehát hogy más pártok hajlandóak arra, hogy együttműködjenek a mainstream pártokkal, annak érdekében, hogy a saját üzeneteik, a saját politikai céljaikat el tudják érni közvetve.
Zárásként, mennyire lesz más a lengyel elnökség, milyen feladatok állnak előttük, meg mennyire fogjuk mi azt tapasztalni, vagy mennyire fogjuk a lengyel elnökségből látni azt, hogy milyen is volt a magyar elnökség?
Hát már az most látszik, hogy nagyon más. Hát a Donald Tusk megtartotta a program bemutató beszédét, és hát az nem csúszott 4 hónapot, mint a magyar elnökség esetében, hanem erre most nem régiben került sor. És a fő prioritás tekintve egyébként még akár hasonlóságot is lehetne mondani, mert ők azt mondják, hogy biztonság, mindent a biztonságra próbálnak felhúzni, de ez nem csak a katonai értelembe vett biztonságot jelenti, hanem az energiabiztonságot, kiberbiztonságot, és akkor ez a dezinformáció elleni küzdelmet is jelenti. Tehát ha részletekbe belemegyünk, akkor nagyon más, mint amit a Fidesz vagy a magyar kormány képvisel, de a biztonság, mint hívószó, az még akár támogatható is lenne, és már voltak is ilyen irányú megnyilatkozások, hogy biztonság tekintetében lehet Magyarországra számítani.
De hát hisz a béke kormánya nehezen hátrálna ki abból, hogyha erősíteni akarják a biztonsági
Igen, de bár Donald Tusknak volt egy eléggé csípős megjegyzése itt a program bemutatója során, mert leginkább NATO vonatkozásban beszélt arról, hogy illene tényleg 4-5%-ra fölvinni a GDP arányos költéseket a védelmi kiadásokra, és aztán hozzátettem, hogy hát most az európai hadseregről inkább nem beszélnék, mert nem biztos, hogy minden tagállam, minden miniszterelnöke egy irányba mozdítaná el ezt az európai hadsereget. Elég félreérthetetlenül utalt ezzel a magyar-orosz barátságra. Úgyhogy hát másból nem, ebből eléggé látszik, hogy nagyon-nagyon más a csapás irány, illetve, ha ez még nem volna elég egyértelmű, a biztonság mellett ők a jogállamiság tekintetében is proaktívak próbálnak majd lenni a következő hónapokban, jól felfogott érdekükben egyébként, mert ők azért tisztában vannak azzal, hogy nem lesznek mindig a hatalomban, már most nem az elnökségről beszélek, hanem a vezető kormány erőről, és hát ott Lengyelországban most látjuk azt, hogy milyen az, amikor egy populista jobboldali kormány elveszti a választást, és akkor elkezdik visszafoglalni úgymond a demokratikus intézményeket, de hát a másik oldalról ez meg úgy tűnik, hogy éppen most tiporják sárba a demokráciát. Ki tudja, mi lesz akkor, amikor esetleg a PISZ visszatér. Na, ezek tekintetében szeretnének határozottabb guideline-okat, vonalakat kialakítani, illetve ami még elég fontos, az, hogy azt is ígérték, hogy még ezt február végéig összehoznak egy 16. szankciós csomagot Oroszország ellen. Hát ezt a magyar kormány soha, a magyar elnökség soha nem tűzte volna zászlajára, bár ha már pikáns megjegyzések, akkor Ursula von der Leyenre is visszautalhatunk, aki a magyar elnökség záró sajtótájékoztatóján épp amiatt fejezte ki elismerését, hogy a 15. szankciós csomagot a magyar elnökség alatt össze lehetett hozni, amit hát a magyar kormány ezt próbálta agyon hallgatni, tehát nem hogy fizetett hirdetésben nem volt erről szó, hanem hogy erről lényegében egyáltalán nem kommunikáltak, igyekeztek tényleg úgy csinálni, mint hogyha mi itt sem lennénk, és végül azért az keresztül ment. Ennél valószínűleg egy jóval szigorúbb csomagra számíthatunk, amit a lengyel elnökség fog összehozni.
Volt a kérdésedben egy olyan aspektus is, hogy itt Magyarországon mennyit fogunk látni a lengyel elnökségből. Itt ezzel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy nem sokat, tehát úgy tűnik, hogy a Lengyelország nem annyira akar, vagy nem annyira fog megjelenni a magyar nyilvánosságban az EU elnökség ideje alatt, és ennek ugye az oka az a nagyon feszült magyar-lengyel viszony, ami az utóbbi időszakban kialakult, mert Magyarország ugye menedékjogot adott egy volt lengyel, azt hiszem belügyminiszter helyettes volt, vagy valami államtitkárnak, akit ott korrupció miatt köröznek, és ugye mondjuk a magyar nagykövetet meg sem hívták az EU, a lengyel EU elnökség bemutatására Lengyelországban, vagy nyitányára Lengyelországban. Szóval, hogy Magyarországon szerintem sokat nem fogunk látni ebben az EU elnökségből, kivéve akkor, hogyha ennek utána megyünk, ami szerintem tényleg érdekes lesz, vagy érdekes lenne, mert hogy nagyon sok ellentétet, vagy nagyon sok olyan dolgot fogunk látni, ami ellentétes lesz a magyar kormány elnökségével.
Hát itt a Szabad Európa műsorában majd igyekszünk azért bemutatni ezeket. Hunyadi Bulcsú, László Róbert, köszönöm szépen, ez volt a Dezinformáció hatalma, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.